Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, a mai aréna vendége pedig Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Még tartanak a pótfelvételik, de gondolom azért, mert valamiféle mérleget lehet vonni az idei évről a felvételik, illetve hát a pótfelvétel részben a pótfelvételik szempontjából is, abból a szempontból minden olyan lehetségesből milyen arányban jelentkeztek az idén a felsőoktatásba, és milyen szakok voltak azok, amelyek idézőjelben sláger szakoknak minősíthetők.
Ebben a tanévben is elég nagy számban jelentkeztek az érettségizők, meg hát a korábban érettségizettek 108 ezeren jelentkeztek, valamivel többen, mint 108 ezeren a felsőoktatásba. Ebből körülbelül olyan 60-valahány ezeren államilag támogatott, és 23 ezer volt körülbelül az a létszám, amelyik, ahol a hallgatók megjelölték azt, hogy vállalják a költségtérítést is, esetleg, hogyha nem veszik fel őket államilag támogatott képzésre. Volt egy kormányhatározatunk tavaly óta, amely pontosan meghatározta, hogy mennyi államilag támogatott hallgatót lehet a képzésbe beengedni. Ez pontosan 56 ezer volt. Erre a tanévre vonatkozóan ez azt jelenti, hogy 56 ezer államilag támogatott helyünk volt, és hát új volt a rendszerben az idén először, hogy nem szakokra állapította meg a kormány a keretszámokat, hanem képzési területekre. Ez azt jelenti, hogy nagy képzési területek, bölcsészettudomány például, vagy az agrártudomány, vagy az orvostudomány, és azon belül ugye különböző alapszakok szerepeltek, ugye a bölcsészeknél ezen belül voltak a nyelvek, volt a pedagógia, a tanárképzés és sok minden egyéb, és ezeket az úgynevezett képzési területi keretszámokat kellett figyelembe venni. Azt kell mondjuk, hogy felvettük az 56 ezer államilag támogatott hallgatót, nem egészen 56 ezeret, mert ugye még fellebezés is folyamatban van, és még körülbelül olyan 20-valahány ezer költségtérítéses, tehát kb. 80 ezeren kerültek be a magyar felsőoktatásba 108 ezerből.
Ez az előző évekhez képest arányaiban?
Az arány az nagyjából ugyanaz, tavaly egy kicsit többen jelentkeztek, és tavaly előtt ugye még többen, van egy demográfiai csökkenés, ami látható, bár tudjuk azt, hogy általában az idén is, meg talán jövőre is nagyjából annyian fognak érettségizni, amennyiek az előző években érettségiztek, csak van egy érdekes jelenség, ugye, hogy az elmúlt években lassan bejutottak a régebben érettségizettek a felsőoktatásba, és az idén kevesebb volt a régebben érettségizett jelentkező, tehát ugye gyakorlatilag a 108 ezer az azzal is magyarázható, hogy a frissen érettségizettek, plusz hát akik még mindenképpen másodszor próbálkoztak, vagy esetleg harmadszor próbálkoztak bejutni a felsőoktatásba.
Ha már az érettségit említette, a kétszintű érettségi van valamiféle tapasztalat, tehát ez bármilyen formában a felvételit befolyásolta, lehetett érezni a hatását?
Hát tulajdonképpen igen, mert ugye amikor a kétszintű érettségi bevezetésre került, akkor volt egy olyan elképzelés, meg az előző kormányzati ciklusban, hogy jó lenne, hogyha a felsőoktatásba csak emelt szintű érettségével lehetne bejutni. Ebben volt egy nagy társadalmi vita, az intézmények, különböző dékáni kollégiumok, szakmai kollégiumok vitatkoztak. Igazán a felsőoktatás intézmények nem a mellett foglaltak állást, hogy a felsőoktatásba csak emelt szintű érettségével lehessen bejutni, kivéve öt szakot, ugye ez az angol, német, francia, olasz, spanyol, a nyelvek esetében ott kiharcoltuk azt, én is még akkor a másik oldalon voltam, kiharcoltuk, hogy oda csak emelt szintű érettségével lehet bejönni. Elfogadták az intézmények a középszintű érettségit, és egy ilyen kompromisszumos megoldás volt nyilvánvalóan a pontozási rendszerben, hogy a többletpontok rendszerébe bekerült az emelt szintű érettség.
Ennek mi lett volna az értelme? Egyik oldalról azt gondolom, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy a felsőoktatási intézmények azért sem szerették volna azt, hogyha csak felső emelt szintű érettségében lehet bejutni az intézményeikben, mert akkor kicsúszott volna valamilyen szinten a kezükből a szelekció. De a másik oldalról mind okolta volna az ellenkezőjét, nevezetesen, hogy csak emelt szintű válaszol.
Hát ugye a rendszer úgy alakult át, hogy végül is már nincsen felvételi vizsga. Mi felvételiről beszélünk ugyan, de nincs felvételi vizsga, tehát nincs intézményi megmérettetés. Tehát az oktatók a főiskolákon és az egyetemeken majd az első előadáson vagy az első szemináriumon találkoznak a hallgatókkal. Az előző években voltak felvételi vizsgák, megnézhette az intézmény, tehát gyakorlatilag volt egyfajta felvételi vizsga, ami nagyon komoly ugye, megmérettetés volt a hallgatók szempontjából. Na most ezt törölte el tulajdonképpen a felsőoktatási törvény is, meg ez az új érettségi rendszer, és mivel a hallgatók egy része választotta csak a középszintű érettségit, hiszen hát nem biztos, hogy mindenki felsőoktatásba akar kerülni érettség, a jelentkezések száma viszonylag magas, ezért ugye pluszpontokat lehetett az emeltségével szerezni. Erre még volt egy olyan lehetőség, hogy a korábban érettségizettek is persze jelentkezhettek még emelt szintű érettségire, és akkor is pluszpontokat kaptak, ugye? Tehát ez az egyik aspektus volt, hogy ugye a 120 pontos rendszerrel dolgoztunk egészen az idei évig, az azt jelenti, hogy 60 hozott pont és 60 szerzett pont, ezt így szoktuk hívni, tehát 60-at hozhatott a középiskolába érettségével, az utolsó két évben tanult őt érettségi tárgy átlagával, stb. És a másik 60-at szerezhette a felvételi vizsgán, ahogy a felvételi vizsga ugye akkoriban lezajlott. Na, de mikor a felvételi kiesett, akkor nincs felvételi vizsga, hanem ugye akkor megkettőzése a pontoknak van, és akkor van a pluszpontok szerzésének a lehetősége. Hát ez az a bizonyos 24 pont, amit lehet szerezni nyelvvizsgával, emelt szintű érettségivel, vagy voltak egyéb ugye a törvény által rögzített szociális előnyök, amelyek azt jelentetik, hogy aki hátrányos helyzetű, amiről nagy vita is volt, ugye, hogy most a kismamáknak jár-e 8 pont pluszba, vagy nem jár 8 pont pluszba, vagy miért jár nekik 8 pont pluszba, vagy például az olyan gyerekek, akik olyan hátrányos helyzetben nevelődtek, hogy a jegyző bejegyezte például, hogy a szülők nem végeztek általános iskola 8. osztályt, azok esetében is volt ilyen lehetőség. Tehát próbáltuk ezt kompenzálni. Nagyon érdekes különben ez az aspektusa, mert elég nagy vita volt a tavalyi évtől kezdve, amióta ez a felvételi rendszer világos állt, hogy ezek a pluszpontok mit jelentenek, megnézzük a számokat, hogy ahány hallgatót felvetünk, 800 valahány olyan hallgató került be a felsőoktatásba, aki ilyen pluszpontok, tehát elsődlegesen szociális vagy hátrányos helyzet, vagy többletpont miatt, ilyen külön eljárás miatt került be, tehát többletpontot kapott, a többiek az zömében, ugye vagy emelt szintű érettségivel, vagy egy nyelvvizsgával, vagy előbb érettségiztek, és azt nyelvvizsgának elfogadtatták, ugye, mint felsőfokú nyelvvizsgát, tehát így szedték össze a viszonylag magas pontszámot.
Elég nagy változás, elég nagy különbség az, ami a felvételi szintjén történt, akkor ezzel a változással az elmúlt évekhez képest, hogyan látja, hogyan értékeli, igazságosabb lett így a rendszer? Vagy egyáltalán nem is ez volt a szándék, nem ez a kritérium?
Tulajdonképpen az elsődleges cél az ugye tavaly indult már nyáron, amikor a reformok kapcsán ugye Hiller István miniszter lett, és hát végül is a felsőoktatási törvény hatályba lépett, az új felsőoktatási törvény, még Magyar Bálint minisztersége idején, ugye ez volt az a bizonyos törvény, amelyet az Alkotmánybíróság először Alkotmánybíróság felfüggesztett, majd egy 3-4 hónapos pauza után, ugye március 1-től 2006. március 1-től hatályba lépett, a számos olyan dolgot szabályozott ebben a rendszerben, többek között az új felvételi rendszer. Is, és aztán még ez külön kormányrendelet is szabályozta. Az alapvető különbség az eddigi felvételikhez és a mostani felvételi között az, hogy jelentősen megnőtt a hallgatók döntési kompetenciája. Tehát az, hogy ők milyen intézményt választottak első helyen. Eddig is volt ugye, hogy valaki megjelölte első helyen, mondjuk a Debrecen Egyetemet második helyen, a Szegedit harmadik helyen, a Budapesti fordítva, és azt szerint, hogy ugye annak az intézménynek mennyi volt a pontszám, pont volt a kapacitás száma, vagy mennyi volt a keretszáma, feltöltötték a felvételi során az informatikai rendszerbe. Az idén annyiban változott a helyzet, hogy az intézményeknek már a felvételi tájékoztatót, ha tavaly valaki fellapozta, és ugye hát az tavaly december óta élt, használható volt, mindenki figyelemmel kísérhette, abban benne volt, hogy az intézményeknek kapacitás számuk van. Az azt jelenti, hogy ami az alapító okiratokban van, tehát mondjuk vegyük az ELT-t, a saját egyetememet is, megmondtuk pontosan, fel kellett mérni, hogy ugye mondjuk egy germanisztika szakra, vagy egy szabadbölcsészet szakra, ennyi a kapacitás, még mennyi az a minimum létszám, amiben még indítunk évfolyamot, tehát mondjuk 10 vagy 12, és mi a maximum létszám. A gyerekek tehát nem, tehát azt látták csak, hogyha én most szabadbölcsészetet, vagy idiát, vagy akár valamilyen gazdaságtudományt akarok tanulni, akkor ennyi annak az intézménynek, vagy annak a képzési területnek a kapacitás száma, a szakja, a szaknak a kapacitás száma, és arra jelentkeztek. Most jelentkeztek.
Ez azelőtt is megvolt. Ez 10 év alatt.
Azelőtt keretszámok voltak, igen. Tehát annyi volt a különbség, hogy a rendszer úgy működött, hogy mindig a keretszámokat kiegészítették. Most, mivel tavaly hát végül is azt döntöttük, hogy a minőség legyen elsődleges most már a felsőoktatásban, hiszen a belegondol 1990 és 2007 között, vagy 91 és 2007 között Magyarországon az akkori 20-valahány egyetemből, főiskolából lett 72. 72 intézmény van, ebbe beleértve természetesen a magánokat és az egyháziakat is. A populációhoz képest, tehát a magyarországi mondjuk 10 milliós lakossághoz képest ez egy viszonylag nagy szám. Ha nemzetközi összehasonlításokat végzünk, akkor ugye mondjuk ugyanez az arány a 60-70 milliós Németország esetében is az intézmények és a lakosság szám között. Ami óhatatlanul oda vezetett, hogy plusz még jött egy olyan 95-ös reform, gazdasági reform, amely ugye bevezette a formatív finanszírozást, a Prokop, tehát a hallgató szerinti finanszírozást, a fejkóta, igen, ez a bűvös fejkóta, ami bizony oda vezetett, hogy az intézmények abban voltak érdekeltek, hogy minél több hallgatót nyerjenek. Ezért harcoltak is természetesen, minél több hallgató van, annál több pénze van, természetesen államilag támogatott. És felduzzadt a létszám a 90-91-es létszámhoz képest a négyszeresére.
Innen folytatjuk, ebben részletesebben is belemegyünk. A mai aréna vendégem Mohács Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára. Hírek után folytatjuk vele a beszélgetést.